Sziasztok! Ez itt az After Plus, én Sajó Dejt vagyok, itt van velem szemben Bicsérdi Fülöp Ádám. Szia, sziasztok. Ádám! Boldog új évet mindenkinek, reméljük mindenki kipihente a karácsonyt, meg a nagy zabálásokat, és rengeteg sorozatot, meg filmet néztek, amire nem volt egész évben időtök. Én is próbálkoztam ezzel, inkább kevesebb, mint több sikerrel, de itt van 2024, egy csomó fontos, meg érdekes infóval, rengeteg baromi jó sorozat és film jön idén, és már most történtek olyan dolgok, amikor érdemes beszélni. Az első ilyen szerintem, amiről kezdhetjük is az évet, azaz Arany Globus, vagy Golden Globe. Én maradnék a Golden Globe-nál, szerintem
én nem. Én is jobban szeretem, igen.
Ádám, te voltál, aki fennmaradt? Felkelték korábban.
Fennmaradtam.
Fennmaradtál?
Végül, igen, mert ez a hajnali kettő, ez pont az az időpont, ami előtt nem tudtam elaludni, szóval igazából fennmaradtam inkább.
Megéri megnézni a Golden Globe gálát?
Nem. Ez nagyon fontos, hogy a cikket is, amit írtam, azt nem úgy kell érteni, hogy maga a gála lett jobb, hanem úgy értem, hogy az ízlése talán ennek a szavazó bázisnak lett jobb, mint mondjuk korábban. A gálát senki, nem maradjatok fel miatt, iszonyat kellemetlen, tényleg.
Én azt olvastam mostanásul, ez a Joe Coy volt a host, és hogy általában retteltesen kellemetlen volt.
Iszonyatosan kellemetlen volt, mert hogy az első, tehát a monológia az abból lehet, hogy felsorolta a híres embereket, hogy azta, ő is itt van, haver, mindenki tudja, hogy mindenki ott lesz egyrészt. Ezek voltak az első poénjai, és amikor meg tényleg viccesnek tűnt volna, akkor meg ilyen nagyon, tehát akkor meg nem reagált rá jól a közönség, ilyen nagyon, nagyon fura volt az egész.
Jó, egyébként azt tegyük hozzá, hogy szerintem úgy elég hálátlan szerep
nagyon,
gálán.
Nagyon.
Mert ugye azon, hogy ugye van az egyik végpont, hogy az ilyen abszolút polkorrekt módon kedves dolgokat mondasz és átadod, az nem show. És akkor van a Richie Gervais megoldás, amikor így rosztold a celebeket, ami szintén nem annyira jó szerintem, mert nem azért mész egy Oscar gálára, hogy aztán hülyére alázol egy brit csávó téged.
Igen, tehát ezt szögezzük le, hogy nagyon-nagyon hálátlan szerep, ráadásul mindenki, tehát akik ott vannak, nem rád figyelnek, mert arra figyel, hogy ha díjat kell átvenni, akkor majd hogy menjen ki, ha host, aki díjat ad át, majd hol jut át arra a részre, ahol felmert a színpadra, szóval, hogy tényleg ilyen borzasztó az egész, nagyon kellemetlen nézni. És most még az is nagyon kellemetlen, azok a próbálkozások, biztos te is emlékszel erre, hogy amikor így szkriptelnek tehát az átadóknak, akik a díjat adják át, nekik írnak egy ilyen viccesnek szent szöveget, hogy mivel poénkodjanak, na azok még ennél is kellemetlenebbek, tehát még a hostnál is rosszabbak.
Szóval nem volt most egy ilyen Will Smith-es jelenet, hogy valaki felképelte a hostot.
Nem. Tényleg ennyi maradt meg, azt hiszem, az egészből ez a Jennifer Lawrence-es poén, hogy mondja így jól artikuláltan a kamerába, hogyha nem nyerek, akkor húzok el.
Mintha a Golden Globe annyira érdekelni Jennifer Lawrence egyébként, tegyük
persze,
hozzá.
Persze, hát gondolhatod, mennyire érdekli.
Igen, ugye az ilyen nagyon modoros magyar médiában az Oscar előszobájának szokták hívni a Golden Globe-ot. Röviden, mi a különbség az Oscar meg a Golden Globe között?
Teljesen mások szavaznak róla. Szerintem ezt érdemes tisztázni, hogy az Oscarról igazából az amerikai filmes szakma, meg most már elég sok másik ország, többek között magyarok is szavazhatnak, vagy pár magyar tagja van már ennek az akadémiának. Tehát ott filmesek szavaznak igazából. Maga a szakma, itt meg újságírók döntenek. Most ilyen...
ez a Hollywood Foreign Press, a NAV Janikó féle erősen kétes hátterű hollywoodi újságíró szervezet?
Az van, hogy na igen, ez volt is belőle félreértés a gán, hogy valaki még a régi nevet mondta, most azt hiszem, hogy Hollywood Foreign Press csak simán. Átalakult a teljes szervezet, a NAV Janikó ugye például a saját állítása szerint felajánlották neki, hogy maradhat, de ő nem maradt ebben a szavazóbázisban.
Tegyük azt, hogy elhisszük neki.
Igen,
tegyünk
így, és szóval ez egy új szervezet, és egyébként én adok egy új esélyt, tehát én úgy álltam most ez a díjhoz, hogy nézzük meg, hogy mit hoznak ki, és egyébként szerintem meglepően izgi volt végül is a lista.
Nekem a Golden Globe-ról mindig az a kedvencem, hogy tényleg semmi emlékem nincs az elmúlt évek Golden Globe-jéről. Annyi emlékem van, hogyha emlékszel az Aviator című filmre, a DiCaprio-val, ez egyetlen emlékem van meg, hogy Golden Globe, az Aviator rekordgyőztes, 7 kategóriában nyert a Golden Globe-on, biztosan Oscar fog nyerni, és egy kurva Oscart nem nyerte az Aviator, nem is emlékszik arra a film, aztán senki konkrétan.
Igen, teljesen eltűnt.
Na ehhez képest azért megnéztem a mostani győzteseket, és ha nem is mondom azt, hogy valószínűleg sok átfedés lesz az Oscarral, de talán több, mint az elmúlt években.
Valószínűleg igen, meg ami még ugye nagyon fura, meg ami nagy különbség, hogy a Golden Globe-on külön, ilyen nagyon furán külön vannak osztva, tehát külön nevezed a vígjátékokat és külön a drámákat, és ebből vannak ilyen nagyon fura megoldások, hogy olyan filmek, amiken én mondjuk biztos, hogy inkább így, nem tudom, nyomasztott, az simán ott volt a végjáték kategóriában, mert hogy ezzel játszanak így a stúdiók is, hogy vajon melyikben lesz több esélye.
Igen.
Szóval emiatt is nehéz azt mondani, hogy úgy nagyon jól ki lehet következtetni az Oscar díjazottakat a Golden Globe-ból.
A legjobb film az Oppenheimer lett, ami kicsit egy ilyen biztos.
Az egy biztonsági tűnt, igen.
A legjobb vígjáték vagy musical a Szegény párák.
Azt tudom mondani, hogy ez egy jobb, vagy ez egy bátrabb húzás, mert ugye ott azért a Barbie is simán esélyes
igen,
volt.
Igen. Utána a legjobb mozifilmes teljesítmény és kasztasiker, ez a blockbuster kategória, jól sejtem.
Ezt idén alapították, hogy hozzádobhassanak egy díjat az ilyen mozipénztáraknál jól teljesítő filmekhez.
És amit egyébként azt gondolnák, hogy ezt az ilyen Marvel meg Star Wars filmek miatt hozzák létre, és a Barbie nyerte.
Igen.
Ami ugye, igen. Ugye pont egy
mert
ilyen...
Igen, ott volt mondjuk egy Galaxis őrzői,
meg a Pokémon film, Super Mario, John Wick 4, sőt, a Taylor Swift koncertfilm.
Amire azt hitt, egyébként a legnagyobb esélyesként emlegették, képzeld el, hogy igazából ezt a díjat azért hozzák létre, hogy a Taylor Swift-hez hozzá tudjanak dobni egy díjat, és csak sokan nézzék tévében, mert ott van.
Na igen, ugye ezt a Six elmondta annak idén a Grammy-s adásban is, hogy ezt tudni kell a díjátadókról, hogy ezek a díjátadók sokszor abból élnek, hogy ezt ugye adják a tévébe.
Igen.
És ahhoz, hogy megéri ezt csinálni, ahhoz sokan kell nézzék a műsort, és ugye a díjátadóknak a nézettsége az drasztikusan csökken évről évre, mert nyilván ilyenkor muszáj hozzádörgölözni. Ugye a Justin Bieber se azért jelölik minden évben a Grammy, mert olyan jó, hanem mert hogy egy név.
Hát, de hogy ezt úgy tudom jól illusztrálni, hogy így, hogy végignéztem az egész amerikai adást, hogy az, hogy az Oprah fogja végén odaadni a fődíjat, az két órán keresztül tízelték, és az Oprah másfél percig volt el a képernyőn, szóval, hogy ekkora ilyen küszködés van, hogy valahogy ott tartani az embereket a képernyő előtt, egy diátadó alatt.
Legjobb férfi főszereplő dráma kategóriában a Cillian Murphy lett, az Oppenheimerből, ez szerintem nagyjából érthető.
Azt szerintem az Oscarra is borítékolható.
Igen, a legjobb férfi főszereplő vígjáték musical, ugye a Paul Giamatti a Téli szünetbe, ezt nem vágom.
Erről fontos beszélnünk, szerintem itt a magyar forgalmazók hibáztak egy elég nagyot, mert ez egy ilyen nagyon kedves, és szerintem nagyon jó karácsonyi film. Ez a Téli szünet lesz a magyar cím, és Holdovers néven fut, viszont már elérhető minden helyen, szóval, hogy kicsit később fog ez megérkezni Magyarországra a februárban.
De van a streaming egy csomó helyen?
Hát külföldön felkerült, aha. És emiatt már tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy felkerült egy csomó másik helyre is. De azt akartam csak mondani, hogy vagy várjátok meg a mozis bemutatót, hogyha még csak most hallottatok róla, mert iszonyatosan megérdemelt egyébként ez a film ezeket a díjakat.
A legjobb női főszereplő ugye Lily Gladstone, a Megfojtott virágokból. Erről duázunk már szerintem, hogy látszik az, hogy az amerikai popkultúrában van most egy ilyen reneszánsz az indián, meg a natív amerikai témáknak, meg embereknek, ugye a Reservation Dogs sorozat is kicsit ilyen, szerintem a 1883 eléggé fontos része volt ebbe, szóval hogy látszik az, hogy sőt a Yellowstone-ban is nagyon fontos indián részek vannak, szóval hogy látszik az, hogy az amerikaiak ezt most kezdik újra megtalálni és feldolgozni. A kérdés az, hogy lesz-e valaha indián szupersztár Amerikába. Gladstone-ban szerinted megvan ez a potenciál? Most volt róla egy nagy cikkünk, ugye?
Igen, most nagyon bele is állt ebbe. A cikkünk például arról szólt, hogy egyébként simán megelégedhettek volna, vagy elégedhetett volna azzal, hogy mellékszereplőként kampányol, de mondta, hogy ő ezt annyira fontosnak tartja ezt az ügyet, hogy inkább főszereplőként akar díjakat nyerni. Össze is fog egyébként neki jönni, meg ez már össze is jött. Egyébként
az Oscarnál is valószínű, hogy ő...
Szerintem össze fog jönni, és...
Hogy elmondhassák azt, hogy először nyert natív amerikai Oscar-díjat. Így van.
Bemondhassák a díjkiasztal alatt. És egyébként ugye Blackfeet nyelven köszönt be, tehát nem angolul kezdte a köszönőbeszédét, és érződött is egyébként a hangulaton, hogy most Hollywoodban ezt nagyon kell szeretni, állótaps, tudod, ilyen, szóval tényleg így nagyon érződik, amit te is mondasz, hogy most mint aki ezt akarnák rendbe tenni, vagy egy kicsit így visszaszívni dolgokat.
Hát figyelj, nekem az 1883 sorozat, ami ugye a Yellowstone-nak egy ilyen előzmény sorozata, ott ilyen nagyon erős rész, ott van a legerősebb, legjobban meg az indián vonal, és ott például pont az indián gyerekeket átnevelő keresztény iskolák témája az egyik történetszel, és hát én nem is tudtam, hogy volt ilyen egyáltalán, és, aha, és aztán még tényleg van egy csomó téma, amit Amerikának fel kell dolgozni ezzel kapcsolatban, egy picit úgy érzem. Jó, a legjobb női főszereplő vigyáték per musical, Emma Stone szegénypárák, legjobb férfi mellékszereplő Robert Downey Jr. az Oppenheimerrel, legjobb rendezés Christopher Nolan, Oppenheimer, legjobb forgatókönyv, egy zuhanás anatómiája.
Az engem nagyon-nagyon meglepett, mert én imádom azt a filmet, de hogy az, hogy ebben a mezőnyben amerikai filmek ellen ezt hozták így összesnek, az nekem ilyen, nekem óriási meglepetés volt egyébként.
Tévés kategóriák, legjobb dráma, az utódlás, legjobb vigyáték, a maszkó.
Gratulálok.
Gratulálok ehhez. Igen, mindenhol a Barry-t hozták ki, a legtöbb helyen, ahogy láttam, azért Barry volt a népszerű. Legjobb minisorozat vagy antológia sorozat. Itt a Beef nyert, ami szerintem megérdemelt. Én itt annak örülök egy picit, hogy a Daisy Jones and the Six kapott egy jelölést, mert aha, arról a sorozatról, a Katicán meg rajtam kívül, senki nem beszélt soha, pedig kurva jó volt, szerintem egy nagyon jó sorozat, de a Beef az megérdemelte szerintem is. Legjobb stand-up műsor, ez minket talán annyira nem izgat. Legjobb férfi főszereplő drámasorozatba, Kieran Culkin az utódlásból. Legjobb női főszereplő végeték sorozatba, Ayo Edebiri a Mackóból. Mm. Itt nem is nagyon láttuk olyat, amit úgy hiányolnék, vagy úgy másként döntöttem volna.
Szerintem is papírforma, de oké papírforma, hogy az Ayo nyert.
Legjobb férfi főszereplő, Steven Yeun a Beefből. Itt már egyébként egy picit, itt örülök például a David Oyelowo-nak, ugye a Lohman Bass Reeves az évvégén jött ki sorozat, ez is a Taylor Sheridan univerzum, kemény férfiak a vadnyugaton, nagyon kemény férfiakként viselkednek. David Oyelowo egy nagyon kemény férfit alakít itt is, ugye Bass Reeves az első amerikai, ugye ez az FBI ügynök, de ugye mégiscsak a 19. századról beszélünk, szóval még az nem úgy volt FBI ügynök, de azt az első afroamerikai marshal volt.
Aha.
És az ő történetet meséli el, hogyan lett rabszolgából effektíve egy ilyen szuper sheriff. Az Oyelowo döbbenetesen kurva jó benne. Szóval, annyira jó benne, hogy annyira lejátszik mindenki mást a képernyőről. Ő szóval nagyon jó, meg a Sam Claflin a Daisy Jones-ban egyébként. Rég láttam már ennyire hitelesen eljátszva az önimádó zenész sztereotípiát. Szóval, hogy a Sam Claflinen így látom rajta azt a zenész sztereotípiát, hogy én vagyok a zseni. Miért nem rám figyelnek? Miért a nőre figyelnek? Miért nem rám?
De akkor ő a sorozatban is ilyen szürke figura, tehát hogy nem ilyen pozitív figura volt, hanem...
Ugye az egy toxikus kapcsolat, és abból ő a férfi. Legjobb női főszereplő, minisorozatban, antológia sorozatból, Ali Wong a Balhéból, ugye ez a másik szereplő. Itt én is, a Riley Keough-t mondanám szintén a Daisy Jones-ból, mert nem elementársat játszott ott, de ez is szerintem megérdemelt. Legjobb férfi sorozat mellé szereplő Matthew McFadden az utódlásból. Ő melyik volt?
A Tom.
Ő a Tom!
Hát az szerintem teljesen megérdemelt.
Igen, itt nem, az Alexander Skarsgårdot mély jelölték egyáltalán, na mindegy. Én itt egy picit az Ebon Maszbachnak felé is. Szerintem ő is nagyon ment, igen, és igen, őnek igen. Is egy nagy éve volt tavaly szerintem, mert már tavaly előtt is, ugye az Endorral, meg a Mackóval is.
Szuper lett volna, hogy összejön neki, de azért tegyük hozzá, hogy jövőre valószínűleg, ugye mivel már nem lesz utódlás, ezért beúszhatják egy harmadik évaddal ezt a kategóriát is.
Kevés olyan színészt láttam, akire így ránézek, és csak azon a fennben, hogy te életed végig szemétládákat fogsz játszani. Nem? Ránézel, és így tudod, ez a hol a pénztárcám? És a legjobb női mellékszereplő sorozatban pedig Elizabeth Debicki, vagy Debicki a Koronából.
Meglepő díjazások, de azért például az Oppenheimer dominancia, az azért elég valószínű, hogy az Oscaron is meg lesz például.
A következő témánk az a Netflix, pontosabban az, hogy a Netflix így szép sunyiban egy streaming szolgáltatóból a streaming szolgáltatóvá vált, és ott tartunk, Ádám, dumáltuk ezt nemrég, hogy csak küldt egy linket, hogy ezt nem hiszed el, bazd meg, a Yellowstone epizódjai is elérhetőek lesznek a Netflixen.
Ma nagyon ilyen Taylor Sheridan univerzumban.
Én meg a korotnégeri, mi ilyen iszonyat nagy Taylor Sheridan fanok vagyunk. Én imádom Taylor Sheridant, nem azért, mert hiányolom a férfias férfiakat a világból, hanem mert szeretem a cowboyos dolgokat, meg a western.
Ennyi.
Igen. Meg lenyűgöző, hogy valaki hogy tud ennyi sorozatot csinálni, úgyhogy mindegyik jó, egy minimum 10/6-os.
Jó, szerintem ez az, ami, vagy engem ez az, ami nagyon lenyűgöz, igen, tehát hogy nem megy egy bizonyos szint alá. Az nagyon durva, hogy ennyi produkcióval lesz el tudja érni.
És ugye az a hír, hogy a Yellowstone, ami ugye egy Paramount gyártású sorozat, elérhető lesz a Netflixen. Tök fontos, itt most kiemelném, hogy az, hogy elérhető a Netflixen, és az, hogy Magyarországról elérhető a Netflixen, ez egy tök másik kérdéskör, mert nem ugyanaz a katalógus itthonról, mint Amerikából a Netflixnek, ezért ha olyat mondunk, ami itthon nem igaz, akkor elnézést kérünk miatta. Nehéz átlátni azt, hogy éppen hol mi hogy működik. Most például a Sky Showtime, tudtam ma Magyarországon, a Sky Showtime-on érik el a Yellowstone-t a nézők.
Így van, igen, igen.
De a lényeg az, hogy mi ezt felhoztuk, hogy egyre több cikk és elemzés születik arról, hogy a nagy streaming háború az így, mintha lecsengett volna. Egyértelmű nyertes talán van, de én inkább azt érzem, hogy az egész ilyen streaming háború ez így nem eldőlt, hanem így kifulladt, és így a szereplők, még tart a háború, de most ilyen fegyverszünet-szerűséget látok egy picit, hogy oké, hogy lehetne ezt a háborút most így abba hagyni, mert kurva drága kezd lenni mindenkinek. És ugye az van, hogy elkezdték az HBO, a Disney, a Paramount, elkezdte odaadni a filmjét és sorozatait a Netflixnek, ami azért nagy szó, mert hogy az elmúlt ilyen 4-5 évben pont az volt a trend, hogy ahogy elkezdett minden stúdió streaming szolgáltató platformot létrehozni, úgy kezdett el mindenki önzősködni a saját utcaival, hogy na én akkor most összegyűjtöm a saját katalógusomba az összes filmet, sorozatot, és akkor majd hozzám fognak jönni a feliratkozók, és majd a Netflix jól beszopja, mert nekik már nem lesz mit nézni, mert nekik meg van, nem tudom, 50 saját gyártású cuccuk. Ehhez képest 2024-re minden elemzés arról ír, hogy a Netflix nyert, és hogy az HBO-tól a Disney-ig rájöttek arra a gyártók, hogy nem tetik azt meg, hogy a Netflixnek nem adják oda licenszelni a műsoraikat. Erre van egy nagyon jó mondás, Hollywood Reporter cikkébe írt egy szakértő, hogy eléggé úgy néz ki, hogy a Netflix az új kertévé.
Ahol megkapsz mindent olyan értelemben?
Így van.
Tehát, hogy... Aha.
Hogy az van, hogy az, ugye az, ugye a lényeg az, hogy ugye most jelenleg van itthon HBO Max, Amerikában Max, uh-huh. Netflix, itthon Sky Showtime, Amerikában Peacock, vagy Paramount Plus, akkor van még Disney Plus, Disney, Apple yeah. TV Plus, Amazon Prime. És lényeg az, hogy látszik az, hogy nem éri meg mindenkinek, és ugye egy csomó hír volt arról, hogy az HBO elkezdte leszedni a saját cuccait a streaming felületéről, például a Watchment. Akkor felmerült az, hogy ha már azt a sorozatot sem éri meg fenntartani a platformon, amit maga az a cég gyártott, aki a platformot üzemelteti, akkor hova is tart az egész iparág?
Westworld.
A Westworld, a legjobb példa. Ami egy baromi drága produkció.
Nagyon, nagyon.
És hogy a lényeg az, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy egyszerűen nem fenntartható az elf, hogy a streaming szolgáltatók egy ilyen végtelen könyvtárként funkcionálnak, hanem egyszerűen az lesz, hogy rotálni fogják a tartalmaikat. Te mit gondolsz erről?
Egyrészt ez nagyon látványos, tehát hogy nem tudom, én most otthon a Six Feet Under-t, a sírhangműveket kezdtük el például újra, ami egy klasszikus, egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus HBO sorozat, de megtalálom a Netflixen, és másodvirágzását éli egyébként Amerikában a sorozat, és ahol most fedezik fel újra, szóval látom az értelmét, csak el is szomorít, tudod, mert hogy én abban a, meg szerintem sokan abban a hitben voltunk, hogy oké, majd ebből a sok szolgáltatóból kiválasztasz 2-3-at, ami a te ízlésednek kb. Így meg fog felelni, és ott mondjuk, ha én 5 év múlva újra szeretném nézni a Watchment, mert imádtam, és nem tudom, újra elővenném, akkor ott el
ott fogom érni. Ott lesz az HBO.
És hogy ez teljesen megszűnik, meg látszik, hogy ez teljes szerte foszlik. Ettől azért így szomorú is vagyok, bevallom. Nem tudom, hogy te hogy gondolsz erre például.
Az van, hogy ugyebár, hogy is mondjam, engem is elszomorít, mert ugye nekem inkább az a bajom egy picit, hogy a TikTokot is ide venném egy picit, hogy minden jel arra utal, hogy újra fel fogjuk találni a tévézést. De a régi tévézést, hogy a TikTok olyan, mintha tévét kapcsolgatnál, egy fokkal jobb, mert nem az egyestől a százasig kattingatod egyenként, hanem így algoritmus alapján dobál, de mégiscsak kattingatsz, mint ahogy régen a csatornák között.
Igen.
A streamingnél ugyanez, hogy így nem tudom, a Netflixen nekem például nincs semmi. Tehát az, hogy én most jó szívvel az HBO-ért fizetek, ott látom azt, hogy oké, itt vannak olyan cuccok, hogy hú, a Pacificet meg kell nézni, hú, a Deadwoodot be kéne fejezni.
Jó, tudod, jól megtalálsz régebbi...
Hogy ott az ilyen alapcuccok, azok megvannak, meg azért tényleg az HBO katalógusa azt szerintem annyira bomba, hogy abban nehéz mindig belekötni. A Netflixé nem az, mert most a Witcher-t, nézd meg, az új Witcher-re javadott, kurva szarok az első kettő is, érted? És hogy nem látom azt, hogy most mit kell, hol, kinél nézni, hanem most abban vagyok kb., hogy szerintem, hogyha elő kéne most fizetnem valamit, akkor az Apple-re fizetnék elő, csak arra nem akarok, mert nincsenek Apple termékeim, utálom az Apple-t, szóval, hogy így, miközben a For All Mankind-tól kezdve, a Silo, meg ezek meg mind ott jöttek ki.
Amúgy szerintem, nem én fogom ezt szerintem először kimondani, mert hogy ez több emberre beszélgetve visszaköszön, hogy na, ők viszont tök jól megtalálták, hogy kb. Mire van pénzük, mit tudnak vele kezdeni, és abból milyen profilt építenek az Apple TV Plus-ra.
Igen, mert itt jön a lényeg, a profilépítés, mert ugyebár tök fontos például, hogy a Disney és a Warner még mindig nem csinál profitot a saját streaming felületeiből.
Ja.
Ami az HBO Max-nál meg döbbenetes információ, hiszen az nekik volt az előnyük a többiekhez képest, hogy a Netflix után ők kapcsoltak leggyorsabban. És ehhez képest...
Meg amit mondta, hogy micsoda hagyaték van, tehát hogy...
És ehhez képest ott a Discovery és összeolvadás, ami szintén nem tett jót nekik. Ugye a David Zaslav az új CEO volt az, aki mondta, hogy véget ért a kizárólagosság rendszere, a Dűne Netflixen fenn van, a Prometheus, a Young Sheldon, de egyébként...
Ja, fel fog menni a How I Met Your Mother
Netflixre. Sőt, ugyebár a Disney is ezt csinálja, például a Szökés, a 30-30 is ott fel fog menni például. Uh-huh. Ugye, hogy értsék a hallgatók is, ugye ez annyi a lényege, hogy azt mondja az HBO, hogy az én régi sorozataim jobb helyen vannak a Netflixnél, mint nálam, mert nálam látszik az, hogy a nézők az újat keresik, most mondtam valamit, a Netflixnél meg látszik az, hogy a nézők csak nézni akarnak valamit. Többet ér, ez most nem tudom, mondjuk egy autót nézünk. Az HBO-n ez az autó, ez csak porosodik a garázsba. A Netflixnél viszont elviszik újra meg újra pár kört tenni, és az autó akkor idézőjelben, nem tudom, hogy érzékesebb marad, de jobban fog működni, és így innentől kezdve, hogyha azt látják, mint annak idején a Breaking Badnél is, hogy hoppá, ez az AMC sorozat, ez a streamingen működik, csináljunk belőle még több évadot. Most a Watchmen mondjuk átkerül a Netflixre, és kiderül, hogy rommá nézik, akkor elő fognak jönni az HBO-nál, hogy na, Alan Moore, léci, itt van még több pénzt. Tudjuk, hogy utáltad a sorozatot, de hadd csináljunk, léci, még egy évadot belőle. És egyébként az látszik a piacon is, hogy az Amazonon kívül mindenhol elkezdtek így kicsit visszavágni a tartalomból. Szóval, hogy Paramountnak például tavalyhoz képest fele annyi. Fele akkor lett a katalógusa. A Paramount Plus-on, ami nem is elérhető itthonról, és közben van a... Na mindegy, szóval, hogy...
Mondjuk ebbe benne lehet, nem a strike-t, régebbi leállások, nem? Tehát, hogy azért...
Hát, én inkább azt látom ebbe, ugye, mert hogy azért, hogyha te fenn van a platformodon a sorozat, elérhető, azért ugyanúgy kell fizetned jogdíjat. És szerintem arra jöttek rá, hogy ugye ezt volt is erről a Hollywood Reporternek egy tök érdekes cikke. Az online streamelhető sorozatok és filmeknek majdnem a fele, ami elérhető Amerikából, az majdnem zéró megtekintésnél jár.
Ha HBO-s szokszokat akarsz érzi Netflixen, plusz egy ezresért, mit szólsz hozzá, és oké.
Én ezt, ahogy tudja, hogy ebbe fogunk kiukadni, hogy újra fel fogják találni a Kábel TV-t, és szerintem az lesz, hogy igen, hogy a Netflixen belül majd lehet venni majd ilyen HBO-t, vagy ilyesmit. Nem látom, hogy hova tovább, mert érted közben azért tegyük hozzá azt, hogy Paramount, a Disney, a Warner, a elképesztő pénzeket költöttek az elmúlt 3-4 évben saját gyártású cuccokra.
Annyira vicces, hogy pár évvel ugye az volt a téma, hogy leszedették a Marvel cuccokat a Netflixről, hogy majd a sajától lehessen. És mennyi időt eltel ilyen pár év?
3 év, 4 év.
Ja, nagyon durva.
Ha nem is az, hogy nincs igény blockbusterekre, mert van, mert a Barbie és az Oppenheimer is az volt, de nincs akkora igény, vagy legalábbis nem úgy, mint eddig gondoltuk, hogy akkor Marvel, Star Wars, DC, James Bond, vagy Mission Impossible, hanem látszik azt az embereknél, előjött az, hogy amúgy szeretnek, nézzük a Soulburnről mennyi beszélgetnek az emberek, az Iron Claw-ról mennyi beszélgetnek, hogy látszik az, hogy az emberek, mintha felfogták volna azt, hogy oké, ez a mennyiségű branded content, ez már sok, és úgy, pláne sok, hogy még szarok is. Hát ez a Kert TV, Kábel TV, hogy meg fognak jelenni az ingyenes streaming felületek, ahol majd reklámokat fogsz nézni 12 percenként, de legalább ingyen nézheted a NCIS-t, valószínűleg egyébként azt, és akkor lesz majd a havi 3000 forintért a Netflix, meg az HBO, meg a Disney, ahol majd nézheted ezt, meg azt. Én erre annyit tudok mondani, hogy a Netflix olyan szemboszlám respekt nekik, hogy ők nagyon egy dolgot vallanak, és azt csinálják. Ott még mindig kirakják a teljes évadokat egy az egybe, és működik. Szóval az itt a kérdés, hogy azt meg nem fogja hagyni a piac, hogy, egy uralkodó legyen a Netflix. Ez volt a hírblokkunk most. Most jön a sorozatajánló, aztán pedig a hét témájával, vagyis mi az, akival jön majd a Klág, az Antal Bálint és a Barna, és ők fogják majd hozni a toplistát, és Ádám sorozatajánló van még hátra nekünk. Beszéltünk már róla egy kicsit ma. Melyik sorozatot szeretnél ajánlani?
Slow Horses.
A Slow Horses.
Utolsó befutó, a Kamajer.
Én köszönöm neked, hogy ezt ajánlottad. Az egyik heti streaming ajánlókból nézte ki egy ismerősünk, és mondta azt, hogy nézzük mi is, mert tényleg kurva jó. Elkezdtük nézni. 3-4 résznél tartunk, és tényleg kurva jó.
Azt akartam, vagy az jutott eszembe róla egyébként, hogy tulajdonképpen nagyon várjuk néha az ilyen nagy presztízs, nagy drámasorozatokat, és olyan jó néha egy olyat nézni, ami nem akar több lenni egy klasszikus krimi sorozatnál, nagyon jó karakterekkel, nem? Tehát, hogy ennél a sorozatnál volt olyan érzésem, Apple-ön fut, mondjuk el ezt is, hogy annak a Shiner nekik megfelel, hogy a saját műfaján belül kiemelkedő, de nem ilyen high-end, iszonyat nagy presztízs.
De hogy közben mi a műfaja? Mert amúgy ez is az a sorozat, amit így a Golden Globe a vígjátékba rakna szerintem.
Igen.
Amúgy,
igen, abszolút. Igen. Jó, hogy mi a műfaj? Ja, persze.
Mert ugye ilyen
játszik a határok.
Kém thriller, de inkább kém paródia, mert ugye ilyen zsélistás kémekről szól, de közben mégsem vicces. Vagy hát nem úgy vicces.
Igen, hogy a karakterek viccesek, tehát Gary Oldman teljesen elviszi a showt, tehát hihetetlen, amit művel.
A Gary Oldman, mondta Ádámnak írtam múltkor, hogy egy Jancsó filmben az alkoholista postát is tökéletesen játszaná szerintem.
Hát egy bármelyik kelet-európai filmben.
Abszolút.
Sőt, még talán annál is durvábban néz ki, megviselkedik. Ő szenzekciós, de a többi karakter is szuper szerintem. És egyébként igen, ez, hogy viccesek a karakterek, de közben majd nem tudom, még első évadnál jártok?
Első évadnál vagyok.
Hogy majd látni fogjátok, hogy ilyen elég súlyos háttér, vagy a felszín alatti témák fognak futni.
Most voltak ott, hogy utaltak arra, hogy szerinted miért van abban a pozícióban a Gary Oldman karaktere, amiben van.
Igen,
például. És abból sejtettem azt, hogy neki valami nagyon súlyos háttérsztoria lesz.
És ezt a tök ügyesen játszanak ezekkel a háttérsztorikkal.
Na akkor mondjuk, hogy ugye ez a sorozat, ez a brit titkosszolgálat, az MI5-nak az ilyen bohócligája kb.
Nem, igen, hogy megtűrtek, vagy nem is tudom.
Ugye ez a Slow House-nak hívják ezt a intézményt. Ide mennek azok a kémek, akik ugye, ez egy érdekes téma egyébként, ha belegondolsz, hogy ha megbukik egy kém, őt nem rakhatod ki az utcára, mert hiszen államtitkokkal van tisztában.
Pontosan.
Őt alkalmaznod kell élete végéig, ami meg nem hal. Na de nem minden kém megrecselhet egy kém is idegileg, mint amiről szól ugye a Slow
Igen,
Horses.
Abszolút.
És ugye erről szól a Slow Horses, hogy ezek a kémek, akik elbaszták. És nekik is kell dolgozni attól még, és azt mondtad, hogy van az alkoholista titkárnő, van a gentry fiú, akinek az apja az ilyen főfejes volt, és ő meg egy ilyen...
Folyamatos megfelelési kényszerben.
Most nagyapja, azt hiszem pont nem is apja, hogy nagyapja, ugye?
Igen,
és akkor így, meg ugye a Gary Oldman, aki lázdohányzik is a székében, alszik is alkoholista, és lyukas az oknia. Azt mindig látjuk, hogy lyukas az oknia, azt
igen.
Mindig látnunk kell. és nekem az is tetszik benne, hogy nagyon brit.
Nagyon brit.
De
a humora is nagyon.
De tudod, ez a nem úgy nagyon brit, hogy tudom, hogy ja, hát ez ilyen klasszik brit, hanem mintha érezték volna a készítők, hogy nagyon britre akarják csinálni. Ezt éreztem egy picit, hogy rá is játszanak erre a britségére egy picit.
Rá, mert hogy tudták, hogy nyilván nem csak Tehát, hogy nem csak arra a piacra szentek magyarán, és ebben nagyon ügyesen pozícionálták amúgy ezt a sorozatot.
A Slow House regényeknek az adaptációja Mick Herrontól. Tehát nem lep meg az, hogy az elején mindig látod azt, hogy Will Smith.
De.
Egy Will Smith nevű csávó írta a forgatókönyvet, de ez nem az a Will Smith. A feleségem is mondta, hogy te ezt a Will Smith írta? Mondom, nem, ez egy brit Will Smith.
Ne tévesszem meg
senki. Igen, ez egy másik Will Smith.
És még mondjuk el, hogy a rossz versek meg a van vágója, a Taylor Sophie dolgozott a negyedik évadon, több-több részt ő vágott, úgyhogy van magyar érdekeltsége is a sorozatnak.
Még ami szerintem fontos, és én szerintem ez ma, amikor túltermelés van a piacon, különösen fontos, hogy 6 rész egy évad. 6x40 perc kb.
Igen.
Szóval,
igen,
hogy
igen.
Így nem... Nincs túltolva. Szóval pont nekem a minden epizód olyan, hogy most nálunk a gyerek miatt egyszerűen nem tudunk megnézni egy 2 órás filmet otthon, mert nincs mikor megnéznünk, mert egyszerűen este 10-kor már fáradtak vagyunk filmezni, de még egy Slow Horses az pont le tud csúszni, és olyan jó van adagolva, van egy kis cliffhanger mindig a végén, szerintem ez ilyen párkapcsolatos sorozatnak tök jó.
Meg meglepő, meg már picit régi módi lenni az ilyen cliffhangerrel, a kicsit ugye az adagolással is. Tényleg nekem ez borzasztó szimpatikus, hogy egy sorozatig kimer állni ebből a ilyen presztízs szerepből, és csak egyszerűen így szórakoztatni akar, de jó színvonal van.
Lesz negyedik évad. Ezt szerintem addig fogja csinálni, amíg a Gary Oldmannek van kedve hozzá.
Egyébként ennyi.
Mert az Apple-nél én azt érzem egy kicsit, hogy az Apple-t megnézed, az Apple nem nagyon szokott elkaszálni idő előtt semmit. Hogy nézd meg a Ted Lasso-t, most már én elkaszálnám. Amúgy például.
De az véget is mennyit, hogy annak az
óra. Igen, hát hála Istennek, hogy elég is volt. Ezt úgy elcseszték, mint az állat, de például a Foundation-t az végét csinálják, pedig azért nem volt akkora siker, és rohadt drága. For All Mankind az egy feltűnően baromi drága sorozat, és még viszik még tovább és tovább. Szóval tényleg a Slow Horse egy ilyen klasszikus régi vágású sorozat, ami úgy hiányzott
nekem. Jó értelemben.
Jó, akkor ez volt a random sorozat ajánlónk. Következik Antal Bálint, Bakos Barna és Clark Dávid Miyazaki Hayao életművével, mi pedig majd jövünk Telex Afterrel, meg jövő héten új témákkal. Első köszönök, meg majd Bálint fog helyettem elköszönni.
Sziasztok, ez itt az After Plus, én Antal Bálint vagyok, és most a 7 témájáról fogunk beszélgetni Clark Dáviddal és Bakos Barnával. Sziasztok!
Ciao.
Hello!
A 7 témája pedig nem más, mint Miyazaki Hayao, a Fiú és a Szürke Gém című filmje, ami január 4-én jelent meg a magyar mozikban. Mi már voltunk olyan szerencsések, hogy a Telex filmklubjában meg tudtuk nézni premier előtt, december elején, illetve Clark Dávidnak most jött ki január 3-án egy cikke, egy kritikája a filmről, amiből nekem mintha az jött volna le, hogy nem voltál talán teljesen elégedett a film, illetve Barnával is beszélgettünk a felvétel előtt, hogy mi sem mondjuk azt, hogy ez egy 10/10. Mi volt szerintetek kinek hogy tetszett a Fiú és a Szürke Gém?
Hűha. Nem tudom, kezdem én, vagy nem tudom, ilyenkor mindig elfelejtem, hogy miket írtam a kritikámba, szóval próbálom valahogy felidézni, hogy mik voltak az érveim. Szerintem ilyen muszáj elismerni, hogy ez egy ilyen nagyon nagy részletgazdagsággal és szép érzékkel és tudással és tehetséggel elkészített nagy grandiózus mű, aminek vannak hibái, szerintem. Javarészt a tempóban, az egésznek a ritmusában, ja, na, tulajdonképpen összefoglalva
a szemek. Igen, ezt emelted ki, hogy az első fele a beindulás az egy kicsit ilyen lassabb, már vontatott, és aztán hirtelen a utolsó 2/3-ra meg ilyen brutálisan begyorsulnak az események, és ott egy kicsit talán nehéz is volt már követni, hogy éppen miről is van szó. Barna, te is így érezted?
Igen, de szóval, hogy általában én a Miyazaki filmeknél valahogy ezt észre szoktam venni, így az ütem meg a felosztásában, hogy az eleje az nagyon lassan építkezik, és tök jó ez a lassú tempó, és a végére, mintha így elkezdene kapkodni, begyorsítani, nagyon sok mindent megmagyarázni, nagyon sok új karaktert behozni, meg új elemet, és nagyon gyors is a lezárás, tehát nekem sokszor, itt mondjuk talán pont nem, de mindig a végéről hiányzik egy ilyen 5 perces, ilyen epilógos, ilyen lecsengés, hogy ne rögtön a stáblista így megüssön, és így kicsit így meglepődjek, hogy így hoppá, ez így ennyi volt. Sok dolgot így annyira nem úgy fogalmaznék meg, mint kritika, mert nyugati csőcselékek vagyunk, és így nincs annyi, így be van programozva az agyunk kicsit ezekre a nyugati rajzfilmekre, nyugati történetekre, és sokszor nem tudom, hogy mi az, ami így a keleti stílushoz tartozik, meg az ilyen keleti ilyen narratívához. Egyébként nekem tetszett a film, nem a kedvenc Mi az, aki filmem, nagyon jó karrierlezárás, meg filmográfia lezárás, de talán én azt javasolnám, hogyha ez lenne mondjuk az első Mi az, aki filmed, akkor lehet, hogy nem ez lenne a legjobb választás, hogyha ezzel kezdenél.
Az biztos. És talán kicsit azt lehetett érezni így a felépítés kapcsán, vagy nekem azért volt talán picit fura, meg így utólag főleg belegondolva, hogy mondjátok, hogy nyilván a világépítés, az sok rajzfilmjénél vagy animéjénél azért kiemelten fontos, mert egy ilyen őrületes fantasy világról beszélünk, ami aztán itt is felbukkan, de csak a film második felében, és az eleje a filmnek az meg egy gyakorlatilag egy történelmi japán, és ebből a szempontból is talán egy kicsit furcsa volt ez a tempóbeli váltás, illetve ami nekem még talán így nehézség volt, és ami miatt valószínűleg szintén nem ezt javasolnám első filmnek, az így a szimbolikáját, meg a szimbólumait megérteni, hogy ebből ti mi az, amit az például ugye tök jól írod is, vagy tök jogosan felhozod a kritikában, hogy abszolút lehet a saját életének, mi az, aki saját életének a párhuzamait érteni, de például ez a madarakkal kapcsolatos kattanás, ez nekem nem teljesen jött át, hogy erről ti mit gondoltok ezekről a szimbólumokról.
Ilyen fasiszta madarak voltak, azt hiszem.
Igen. De ugye, hogy van ugye eleve nyilván a szürkegémnek a karaktere, és akkor ja, ott vannak a pelikánok, és aztán még jönnek a papagájok is a film végére, hogy
passz, lehet, hogy csak én szeretett volna ilyen összeszart embereket rajzolni, nem tudom, mert hogy ez egy ilyen visszatérő elem volt. Nem tudom, szerintem, hogy egyszerűen ott rá, tehát lehet, hogy egyszerűen, nem tudom, életének egy bizonyos részében megtetszettek a madarak, tehát hogy nem zárok ki ilyesmit. Egyébként, hogy visszatérve a tempóra, hogy ez azért érdekes, hogy mondtad ezt, hogy tényleg egy nyugati közönség, vagy hogy japán tempó, vagy hogy ez hogy van. Hogy megnézed a Vadon hercegnőjét, vagy mondjuk a Chihirót, tehát a Vadon hercegnő az gyakorlatilag ilyen mint a amit puskából lőttek ki. Tehát ott úgy kezdődik, hogy egy ilyen démon jön az erdőből, és meg kell vele harcolni. A Chihiróban ugye ez az ilyen mi az, aki közhelyes, kb. Közhelyes mi az, aki történet megy, hogy be kell lépni, családi probléma miatt be kell lépni egy ilyen varázsvilágba, de azt szerintem 10 perc alatt megtörténik, amennyire emlékszem a Chihiróra. És hogy azért érdekes, hogy itt meg azt gondolta, hogy ezt így elhúzza ennyi időre. Tehát, hogy szerintem mi az, aki képes arra, hogy így nagyon jó tempója legyen, vagy így jól megtalálja a rajtot, itt kevésbé szerintem, nem tudom.
És hogy kicsit most azt érzem, hogy nektek ez egy picit talán jobban hazavágta a filmet, mint nekem, vagy hogy én így el tudtam veszni, még annak ellenére is a világban, hogy egyébként az abban a szempontból nem különösebben érdekes, hogy igen, ami az ilyen tényleg fantasztikus része, az csak a második felénél jön el, hogy ez nektek ilyen, emiatt ez így kicsit eltávolította az egészet, hogy ennyire vontatottan indul.
Nekem amúgy ezzel egyáltalán nem volt bajom, csak egy kicsit beállt az agyam erre a lassú tempóra, és aztán fura volt ez a váltás. Nagyon kellett figyelnem, persze azért is, mert a végén azért itt is nagyon sok szimbólum van, és hogyha csak felületesen nézem ott a dolgokat, nagyon jó lenne egyébként újra nézni a filmet, akkor sok dolgot nem értek. Rengeteg motívum van benne, egyébként ez egy nagyon önéletrajzi film szerintem, talán a legmi az, aki film, és rengeteg olyan elem van benne. Szerintem egyébként a madarak az a repülésnek mi az, akinek a repülés iránti szeretete azt teljesíti meg, de egyébként borzasztó sok olyan elem van benne, ami a korábbi filmében is feltűnik. Egyébként össze is írtam ezeket, hogy a második világháború, ugye a repülőgépek, a repülés, az apukája például, a főszereplőnek az apukája repülőgép műhelye van.
Igen, és igen, az édesapjáról mintáztam.
Igen. Az, hogy az öreg nénik azok így feltűnnek.
Igen, szintén rengeteg mi az, aki filmben
igen,
ott van.
Igen, nagyon, nagyon visszatérő elem, a természet megjelenése, a vidék, ugye nyilván ez az egész külső-belső utazás egy ilyen csodás világba, az, hogy a főszereplő egy gyerek, az, hogy az anyuka az beteg, vagy meghalt, az erős női mellékszereplők, és hogy az egész utazás igazából egy ilyen személyiségfejlődésbe torkollik.
Hát meg a második világháború, mint olyan, vagy a háborús konfliktus, ugye az is több filmjében...
Igen, meg a háború ellenesség.
Tematizálva van, és ezért is volt szerintem tök, vagy ezért is szórakoztató a filmnek a második fele ebből a szempontból, hogy ott ugye a papagájoknak van egy az ilyen kvázi ilyen diktatúrája ebben az álomvilágban. De meg az merült még fel nekem a film végén, hogy talán az egész álomvilágnak a létezését, mint hogyha pusztán egy ilyen félmondattal magyarázná meg a végén, most ezt nem feltétlenül akarom elszpoilerezni a nézőknek, nem tudom, hogy erre emlékeztek-e, amikor a végén van egy választás, ahol a női főszereplő nem azt választja, mint a kisfiú, akiről szó van, és azt egy félmondattal magyarázza, hogy ezt miért nem így teszi.
Ja, igen.
És nekem akkor állt össze, hogy így, ja, hogy ez így lehetséges, hogy eznek te is átjött akkor ezek szerint valamelyest?
Nem. Mármint, hogy nekem is az a mondat, azt hiszem tudom, mire gondolsz. Mm-hmm. Tehát az, amikor, vagy nem, mindegy, nem mondom ki, de hogy igen, hogy nekem is ott állt össze, hogy vajon más szereplő a birtokában volt ennek a tudásnak? Tehát, hogy tudta-e a film főszereplője, hogy erről van szó, vagy akkor tudta meg? Amikor mi nézők megtudtuk? Vagy lemaradtunk valamiről? Vagy ő maradt le valamiről?
Most az egész így hogy áll össze, vagy ők így hogy találkoznak, és hogy kerültek ide, és hogy fognak innen kijutni, az ott nekem a végén kattant át. Talán egy picit későn, vagy hogy utólag kellett így visszafejteni, hogy akkor viszont az a másik karakter akkor ki lehetett, hogy ez egy picit így hát nem segítette elő az értelmezés, de valószínűleg ez nem is volt célja. Egyébként mi az, akinek talán az, hogy ezt könnyen lehessen értelmezni. Vagy nekem volt egy ilyen érzésem, hogy ez egy kicsit ilyen, talán magának egy ilyen önéletrajzi, meg nyilván így a karriernének a lezárása gyanánt is, amiről ugye egyszer már szó volt, 10 évvel ezelőtt az előző filmjénél.
Hát meg most se biztos, hogy lezárja egyébként a karrierjét.
Ja, hogy ez így nincs effektíve kimondva.
7-szer vonult eddig vissza.
Igen?
És 7-szer visszajött, igen. És azt hiszem most a Nausicaa folytatásán kezdett el.
Igen, azt olvastam, hogy erről pletykálnak.
Még amúgy a nagybácsi karakter az egyébként nekem egy könnyebben megfejthető dolog volt.
Igen?
És, ja, nekem ott állt össze igazából az egész. Utána mondjuk így elkezdtem YouTube-on meg cikkekbe kutatni, hogy The Boy and the Heron Explained, meg 100 dolog, amit
nem vettél észre a filmben. Észre.
Egyébként én ezt szeretem, meg szeretem, hogyha...
Meg hát ha van film, amin én ez indokolt, akkor ez.
Abszolút az, és az, hogy az építőelemek, az 13 építőelem, és 13 filmről van szó, ugye eddig a mi az, aki filmográfiába. Egyébként van egy, a végére tök jó, egy ilyen staféta átadás történik a végén, és szerintem egészen a nézőhöz szól ki ezzel. Nagyon jó, hogy amúgy így erre kivezette a karrierét, hogy ugye nem talált utódot nagyon, de így fölösleges is talán keresni, ugye sokan fiába keresték azt.
Igen, ezt te is, Dávid, említed a kritikában, hogy azért ez...
Igen, ez benne van szerintem. Tehát, hogy kimondja ez a varázsló nagybácsi, hogy vér szerint rokonok, azok csalódást okoztak.
Igen.
Ami tudod, hogy mi az, aki Goró ott dolgozik a Ghibli stúdiónál, ugyanúgy, és csinálja a saját filmjeit, és... Nem tudom, ezt milyen lehet.
Nem ennék a helyébe, én sem
szörnyű. Ez nagyon durva, hogy igen, hogy apát csinál nagyon sok ideig egy filmet arról, hogy egy csalódás vagy neki annak ennyire, hogy azt csinál, amit nem tudom, amit nyomdokába akarsz lépni. Vagy én nem tudom ezt máshogy értelmezni. De a nézőre, vagy ott mit mond a nézőre, vagy hogy szól ki, vagy csak nem emlékszem már rá, hogy...
Hát szerintem az, hogy ugye elvisz egy építőelemet.
Yeah.
Most nem tudom, hogy ez most spoiler-e.
Szerintem ez.
Nem kéne mondani, de hogy egy építőelem azért mégiscsak a fiúnál marad.
Ja, igen.
Fiú az lehet egyszerűen mi az, akinek a fiatalabbi kénye, de lehet egy újabb generációnak.
Ja, vagy egy valamilyen külsős valaki, aki adott esetben szerinted lehet ennek a befogadója. Aki
igen. Maga néző. Szóval igazából arra ösztönzi, hogy építsük meg a saját világunkat.
Micsoda tanulság, ja. Így az életmű, ki tudja, hanyadik, és valószínűleg nem utolsó lezárásaként.
De hogy szerintem ezen is látszik egyébként, hogy a vége az sokkal érdekesebb, mint az eleje. Vagy nem tudom,
igen.
hogy tehát a végén tök jó ezekről beszélgetni, meg így kitalálni, vagy mire gondolhatott, meg mi mit jelent, mint az, hogy tényleg az első 3-4 órája, ahol egy ilyen srác szerencsétlenkedik vidéken, ami... Tehát teljesen oké, meg minden, meg gyönyörű, meg nagyon szép, csak hogy egy ilyen messze van a lényegtől. szerintem. Hogyha az a film lényege, amit most próbálunk itt megfejteni.
Igen, hát meg az a mesevilág, ahova utána ezután a 3-4 óra után bekerül, az meg így az ilyen legmi az, aki mesevilág ja. talán eddig, vagy az egyik legérdekesebb, meg legolyanabb, amiben léptennyomon érdekes dolgok történnek, és igen, én is szívesebben tudtam volna meg több dolgot erről a világról, sem mint a nem feltétlenül a második világháború sújtott a japán vidéki viszontagságairól adott esetben. Ami viszont szerintem elvitathatatlan, és nagyon-nagyon sokat hozzátesz a filmhez, és ha valakinek esetleg egy kicsit elvettük a kedvét, akkor már emiatt viszont szerintem érdemes megnézni az a vizualitása a Fiú és a szürke gémnek, ami szerintem az eddigi egyik leglélegzetenállítóbb és legizgalmasabb filmje, mi az, akinek ebből a szempontból. Ezt te is kiemeled, hogy egész egyszerűen gyönyörű.
Igen, igen, tehát, hogy erről nincsenek más szavak. Tehát, hogy ilyet nem látsz, vagy nagyon, nagyon kevés ilyet látsz. Tehát, hogy még a Ghibli stúdióból kijövő többi film is nagyon szép, de nem ennyire szép. Tehát ezek ilyen, ez sehol máshol ilyen formában nem kapod meg, szerintem ezt a fajta ilyen szépséget. És tényleg az, hogy azon gondolkodtam, hogy ugye mi az, aki most hát nyilván öreg, tehát 80 éves elmúlt, és hogy nagyon lelassult a munkatempója. Tehát azt hiszem, hogy az van, hogy most már havonta egy percet tud azt hiszem animálni. Nem tudom, hogy ez egészségügyi kérdés, vagy pedig ilyen mentális, mert hogy ő, amennyire én láttam róla a dokumentum felvételket, ő egyébként gyűlöl dolgozni. Tehát, hogy valami, tehát hogy ő ezt így utálja, és szenved tőle, hogy már megint dolgozni kell. Csinálja a filmét, és hogy nem tudom, hogy ez egy perc készül egy hónap alatt, tehát tényleg ez a részletgazdagságon mennyit dob, de hogy tehát ez iszonyatosan részletgazdag. És
hát ugye az is van, hogy ezzel a filmmel kapcsolatban is ezt lehetett olvasni, hogy döntő többségében azt hiszem ez kézzel készült továbbra is az animáció és rajz, és aztán ezt nyilván digitálisan állítják össze, meg aztán rásegítenek, de hogy ez a mai napig kézzel készíti ő maga.
Mi ma már nagyon ritka.
Igen.
Az, hogy még mindig nagyon kevés CGI-t használnak tudatosan.
És szerintem tök sokat dob a történeten is, meg a történetvezetésen is az, hogy hogyan van az animáció, meg a rajzok, meg az egész világnak a körítés és a szépsége, mint egy eszköz használva arra, hogy a történetet tovább mesélje, és adott esetben ne kelljen feltétlenül mindent kimondani, ami kicsit megint visszavezet oda, ahol kezdtük a beszélgetést, hogy ebbe viszont akkor további olyan szimbólumok bukkannak talán fel, amit az ember nem feltétlenül lát elsőre.
Igen, meg folyamatosan nekem, ez lehet, hogy saját magamból fakadó hiányérzet, de hogy nehéz nekem azonosítani, hogy mi az, amihez kellene nekem kulturális háttér, vagy tájékozottság akár Japánról, vagy japán kultúráról, japán történelemről, vagy mi az, ami az ő fejéből pattant ki. Tehát nyilván többet kéne olvasni, mindenre ez a megoldás. De hogyha úgy nézed, mint mondjuk egy ilyen, nem tudom, Wikipédia szócikket, ezt a filmet, akkor így laikusként nem tud elmondani, hogy vajon mi az, amire tovább tudnál kattintani, hogy megtudj valamit, vagy sem. Ez egyébként izgalmas, de hogy néha azt hiszem, hogy de jó, hogy kitalálta ezt a sípoló nyilat, ez a mi az, aki, és nyilván nem ő találta ki, ez egy ilyen létező dolog. Ezt megnéztem Wikipédián. De hogy vagy egy csomó minden ilyesmi, tehát például a madarak értelmezésén is, hogy lehet, hogy nyilván a pelikán nekünk az egy ilyen dilis madár, aminek befér oda a csőrébe csomó minden, de lehet, hogy ez teljesen más ilyen kulturális jelentősége van. És hogy ez egy ilyen furcsa ilyen bizonytalanságot eredményez bennem igazából.
De talán kicsit mi az, akinek ez a sármja is, nem? Hogy van egy ilyen folyamatos ilyen misztikuma annak, hogy most akkor ez az ő saját életével kapcsolatos párhuzam, vagy a japán kultúrával, a japán történelemmel valami sokkal nagyobbat akar elmondani, vagy egyáltalán semmi jelentősége nincs, csak egy vicces madár, aki aztán a film végén leszarja az embereket. Tehát igen, ott a film végén a papagájok kiszabadulása is kicsit ilyesmi, hogy akkor ők is végül is valaminek a párhuzamai kell, hogy legyenek.
Hát ez az egész madár szimbolika mellesleg egyébként a buddhista túlvilági körök, vagy túlvilági szintekről szól. Tehát, hogy ugye egy ilyen túlvilági utazás, amin részt vesz ez a főszereplő, és azon belül van az egyik ilyen szféra, az az állatok világa, madarak világa, és ez akart volna lenni egyébként azt hiszem pont a pelikánok. De egyébként nem csak a buddhista ilyen túlvilági elemeket tartalmaz, hanem persze a révészen keresztül a görög mitológia, meg van ott aztán mennyek kapuja is, tehát hogy ez is egy ilyen mix.
Úgyhogy egyébként szintén, nem is feltétlen jön le például az embernek, hogy ez egyáltalán egy a túlvilágot szimbolizálja, mert hogy van benne ez az ideutazós szál, tehát hogy igen, egy ilyen nagyon érdekes kavalkádja ennek.
Ja, van rajta, még itt is minden szétszín szállni.
De hát erre például egy remek dolog, hogy kiválókat lehet róla beszélgetni, hogy ki hogyan értelmezte a filmet. Még jó sokáig elérhető lesz valószínűleg moziban is, illetve hozzáfértek. Nem tudom, hogy neki például a filmjei streamingen, Netflixen, mintha találkoztam volna vele.
Tehát az van, hogy neki ő ezt a filmet többek között abból is finanszírozta, hogy eladtak azt hiszem a Netflixnek az összes filmjének a jogát. Tehát ott azt hiszem megtalálta az összes eddigi.
Igen. De ez a mozis film, tehát 10 évente ez tényleg így egyszer van erre alkalom, szóval így ez egy abszolút egy mozi élmény a látvány miatt főleg.
Úgyhogy most minden lehetőség adott, menjen mindenki és nézze meg a Fiú és Szürke Game című Mi az, aki hajó filmet, mert annak ellenére, hogy nekünk nem feltétlenül tetszett maradéktalanul, hát, az biztos, hogy egy nagyon jó élmény.
Igen, nekem is ilyen középmezőny az életműbe, ja.
Köszönöm szépen a beszélgetést, ez volt az After Plus 7 híre blokkja. És akkor a 7 top listája, Mi az, aki hajó, a Fiú és a Szürke Game című filmje, azaz a 7 témája kapcsán, pedig a kedvenc top 3 Mi az, aki hajó karakterünk. Ismét Antal Bálint és Bakos Barna a stúdióban. Barna, neked ki a top 3 Mi az, aki hajó?
Soroljam fel akkor mind a hármat?
Hát mondhatjuk felváltva is. Jó, Kvák Dávid is velünk tartott, aki nem mert top 3-at összerakni, annyi jó karakter van, hogy nem tudott választani.
Szerintem mondom egyesével, mert akkor nagyobb az izgalom, de rögtön kezdem akkor egy ilyen közkedveltel is, ami a Macska Busz a Totoróból.
Hát ő maga Totoró, nem?
Nem,
most hülyeséget
mondom? Nem, a Totoró az a nagy lény.
De a Macska Busz az átalakul valakivé, ugye?
Nem.
Az csak egy Macska Busz.
Aha.
Igen. Az csak egy macska busz, igen, ezzel nincs, nem is kell semmit magyarázni. Tehát, macska is, buszi is, 12 lábú, egér fényszórói vannak, imádom. Tehát így...
És egy nagyon rémisztő, mert hogy nincs ajtaja, hanem csak így megnyúlik a
igen,
húsa.
Igen, úgy baromi rémisztő, és ezért is tetszik, hogy így nincsen szétszukiskodva, de egyébként Totoró is ijesztő nekem azzal a vigyorával, szóval van benne valamilyen, hát valami túlvilági az egész.
Hát meg ez is igazából kicsit ilyen Mi az, aki nem, hogy neki azért így rengeteg ilyen, hát az összes filmje meg karakterében van valami ilyen egészen furcsán hátborzongató, van bájosan hátborzongató, vagy ilyen nehéz megfogni, és innen ered például az én egyik első karakterem, amit Barna említette is félte, az Arc nélküli karaktere, Csihiro Szellemországban.
Igen.
Című filmből, ami ugyanez, hogy egy ilyen mindent bekebelező és felzabáló maszkos fekete szellem, akiről amúgy végül kiderül, hogy amúgy egy ilyen jóságos lény, de hogy azért így mégis gonosz lett. És például nekem az egy ilyen nagyon erős élmény volt, ugye ez 2001-es a Csihiro Szellemországban, tehát én azt akkor tájt láttam szerintem még moziba, úgyhogy akkor lettem ilyen 7-8 éves, és akkor így első olyan tapasztalásom volt, hogy így animációban, meg rajzfilmben így lehet így ilyet is, ami így nem aranyos, meg nem cukiskodik. De azt mind a hárman említettük az Arc nélkülit, hogy ez egy ilyen...
Igen. És ráadásul valami fura hangot ad, nem? Tehát, hogy valami
ilyen halkanyag décsel. Ja, hát igen, nagyon misztikus karakter, és abban is az a jó, hogy így nagyon sok mindent bele lehet látni, meg nagyon sok teória is készült róla, hogy ő most kicsoda, de a szerző szerint, tehát mi az, aki szerint ő igazából egy ilyen kóbor lélek, aki igazából a környezetének a tulajdonságait veszi fel, meg a környezetéből tanul, és ezért lesz aztán egy ilyen kabzsi falánk lény, mert egy ilyen kabzsi környezetbe kerül ott a fürdőbe.
Érdekes megfejtés, de igen. Akkor most lelőttük a te második nevedet is. Én kicsit csaltam, mert ez nem egy karakter, hanem inkább egy ilyen Hive Mind, talán a Vadon hercegnője című filmből. Abból a Kovács és Fűtő asszonyok nekem, ami nagyon még egy ilyen nagyon emblematikus, hát ilyen az kvázi egy karakter, csak sokszor van megrajzolva szerintem, vagy hogy így ilyen egy szellemiséget testesít meg, ugye az ilyen a Vadont igája aláhajtó úrnőnek a szolgái vagy dolgozói, ez már nem is emlékszem pontosan, hogy kiderül-e, akik ugye az erdőt vágják ki, és akkor azt az ilyen gépezetet, ami ezt a tevékenységet folytatja, azt fűtik és működtetik ezek az asszonyok. És ja, amit említettél a hét témája kapcsán is, ugye mindig az ilyen erős női karakterek, az egy ilyen abszolút mi az, aki téma vagy tematika, és ez itt is tökre jelen van, hogy akkor egy ilyen full női csapat, akik, vagy hadsereg, akik ezt a hát nem túl áldásos tevékenységet végzik, aztán azért nyilván kiderül, hogy ők azért így jó szívűek szintén, és hogy igazából ott az úrnő miatt van ez az egész, és akkor a főhőst is segítik, de az egy ilyen nagyon, nem tudom, nekem ilyen romantikus elgondolásnak tűnt.
Igen, de nagyon sok filmben, egyébként én is felírtam egy női karaktert, azt akkor szerintem el is mondom. Egészen feministák amúgy a Mi az, aki filmek, úgyhogy már a kezdetektől így ábrázolja a női karaktereket, és ilyen tök természetesen rakja be ezeket a szereplőket. Egyébként én, akit még nagyon szerettem, a Ponyóból az anyuka karaktert, a Lizát. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Hát nagyon extrém energiái vannak, valószínűleg arról volt, az maradhatott meg legjobban, hogy mennyire közveszélyesen vezet. Tehát, hogy azért biztos, hogy börtön járna, hogy a 5 éves kisfia mellett úgy rángatja a kormányt a szerpentinen, hogy minden kanyarnál majdnem belezuhan a tengerbe, de egy ilyen nagyon határozott, nagyon talpra esett karakter, aki egyszerre neveli a gyerekét, idős otthonba dolgozik, háztartást vezet, elég karakán, és amúgy nekem amúgy egy kicsit ilyen, mint szülő karakter, ilyen példakép lehet nekem a jövőbe.
Hogyan kell vezetni, hogyha amikor a gyerekedet viszed az óvodába?
Ja, minden görbosznak üzenem, hogy egyébként ne vezessetek így, pont ne azt a részét, ez egy ilyen nagyon egy ilyen eltúlzott tulajdonsága volt, és de egyébként ez közben tök jó, hogy amúgy nem egy tökéletes karakter, tehát hogy ez emiatt egyébként sokan nem szeretnék, meg így olvastam, hogy sok anyuka ezen kiakadt, hogy aztán. Jézusom, hogy lehet egy ilyen női főszereplő, mellékszereplőt belerakni, de szerintem pont ezért is jó, meg tök bátor, hogy így is fel lehet dolgozni egyébként egy szülőkaraktert, nem csak ez egy ilyen nagyon túl idealizált dologként.
Nekem a harmadik választásom az a Laputa, az Égi Palota című filmből, a robotoknak a karaktere, úgyhogy ez is kicsit kevésbé konvencionális választás, vagy is ezek azt hiszem nem is beszélnek, és szintén nem egy konkrét karakter, de ugye ez a Gulliver utazásaiból is ismert, vagyis úgy tudom, hogy az inspirálta mi az, akit a film kapcsán, ugye, hogy a Laputát, a lebegő palotát, vagy lebegő várost keresik a főszereplők, ami egy ilyen tökéletes, ismét ideális varázs erővel a föld fölött lebegő természetes oázis, és ezt a helyet őrzik azok a robotok, amik hogyha a Chihiro Szellemországbannak az arc nélküli lehetne talán így a logója, vagy így amivel így fémjelezni lehetne, akkor a Laputa az Égi Palotának abszolút ez a robot, vagy a robotfej. És az, hogy a jó szereplőket védő és oltalmazó, teljesen véletlenszerű találat, hogy ezek a robotok egyáltalán ott vannak, és újraélednek, amikor a szereplők odaérnek, de a gonosz hadsereget, akik megüldözik a két fiatalt, őket pedig azért, hát, tehát ezek ilyen harci robotok tulajdonképpen, akik szembeszállnak velük. Nem tudom, hogy ti láttátok-e a Laputa című filmet.
Ezt pont nem láttam.
Pont, én azt mindenkinek nagyon ajánlom nekem. Talán az egyik kedvencem azok közül, amiket én láttam. Úgyhogy nekem ő a harmadik. Barna, te még kiket írtál föl, ami még
én,
ilyen...
Nekem ez egy friss élmény, mert nemrég néztem meg a Porco Rossót, talán a kevésbé ismert Mi az, aki filmek közé tartozik. És a főkarakter is egy kevésbé átlagos, ha a rendezőnek a filmjének a főszereplőit nézzük, mert ő egy ilyen középkorú, elhízásban lévő, láncdohányos, cinikus, traumatizált disznó, aki gyűlöli az embereket, és egyedül a repülésnek él, és kvázi egy ilyen felbérelt zsoldosként üldözi az Adria partján a kalózokat. És igazából azért is különleges, mert ez az egyetlen ilyen csodás elem a filmben, hogy a főszereplő az első világháborúnak a traumatizált élményei miatt disznóvá változott, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó kép, és egy nagyon jó metafora. És minél idősebb az ember, annál inkább tud egyébként beleazonosulni, mert nem arról van szó, hogy fiatal karakter a film végére egy ilyen coming of age sztoriba így felnő, hanem itt egy felnőtt karakter egy bölcsebb karakteré válik.
Igen, a film és a szereplő is kilóg, mi az, aki életművéből abból a szempontból, hogy itt jelenik meg talán legkevésbé valamilyen mesevilág, vagy hogy ez van talán a disznót, tehát a főszereplőt leszámítva a legkevésbé elemelve a valóságtól. Tehát ez egy viszonylag realisztikusabb alkotása mi az, akinek.
Egyébként mi az, aki bevallotta, hogy így magáról mintázta ezt a karaktert, amit abszolút el tudok hinni. És azt érzem, hogy ő nagyon szeretett volna csinálni egy ilyen akció-kalandfilmet a mediterrán környezetbe, Olaszországba, ahol nagyon sok repülőgépet rajzolhat, és nagyon-nagyon kiéri szerintem ezt a vágyát. Szóval...
És jól is áll egyébként a
filmnek. Nagyon jól áll, és nagyon jó hangulata van.
Jó pofa kalandfilm.
Igen.
Nyilván a maga egyébként elég súlyos jelentésével mellette.
Igen.
Dávid, neked esetleg jutott eszedbe közben valami, amit kár, hogy mi nem mondtunk?
Végig arra gondoltam, hogy akkor bedobom Porco Rossot, de hogy az utolsó pillanatban ez meghiúsult, de nem tudok mondani szerintem senkit és semmit igazából. Nem tudom, valahogy szerintem nagyon sok nagyon jó karakter van a filmjeiben, de hogy mégsem azokat jegyeztem meg. Tehát, hogy valahogy így az van, hogy egy ilyen nekem legtöbb film ez egy összbenyomás. Tehát, hogy Chihirót nem mondanám egy nagyon jó karakternek.
És hogy jellemzően pont az ilyen emblematikus mellékszereplők miatt maradnak meg a filmjei talán, mint például az Arc nélküli, nyilván Porco Rossót leszámítva, aki ugye például főszereplő, de hogy valahogy pont az ilyen keveset beszélő, de valahogy mégis ilyen nagyon nagy szimbolikával és nagy jelentőséggel bíró mellékszereplők azok, akik talán...
Mert Totoro is egy ikonikus karakter, de hogy mint karakter ő így tehát olyan sokat nem nyújt, vagy nem tudom, mert nagyon sokat nyújt persze, meg nem tudom, ezt a coming of age-et elősegíti, meg ezt az erdőszelleme, meg stb. De hogy olyan hogy inkább nem karakter, hanem csak egy lény.
Hát igen, bezzeg a Macskabusz.
Macskabusz.
Neki egyébként van neve, vagy ő csak Macskabusz?
Macskabusz. Nincs megnevezve, teljes őrület egyébként. Tehát azért is szerettem ennyire, hogy így ez a gátlástalan kreativitás, meg hogy így rakjunk bele egy macskabuszt.
Igen, de az van, de mást így nem rak bele. Tehát nincs az, hogy akkor most jön a kutyahajó, vagy valami, hanem hogy így vannak Totoróik, meg van a cicabusz, és akkor kész. Tehát
ilyen,
nincs tudatolva.
Ja, de teszed, hogy ilyen minimalista, vagy ennél több amúgy nem kell, mert az meg
egy jó ötlet.
Megcsinálja az egészet.
Úgyhogy hajrá, fűtőasszonyok, cicabusz és Porco Rosso. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az eheti After Plus. Remélhetőleg jövő héten is érkezünk új témákkal, amiket most jól kifejtünk ismét. Na csúmi!